Nőtt az átlagkereset januárban, több mint 4%-kal emelkedtek a bérek. Árfolyamgát 20 millió forintig, a nagyobb tartozást felhalmozóknak forintra váltják a devizahitelét. Hajtóvadászatot indítottak a toulouse-i gyilkos ellen, a rendőrség bárhol bárkit ellenőrizhet. Több tízezren rótták le kegyeletüket, harmadik Senudát, a kopt egyház vezetőjét ma temetik Egyiptomban. Ez a Híradó délben, jó napot kívánok! Nőttek az átlagkeresetek 4,3%-kal januárban a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint. A versenyszférában ennél is nagyobb 5,2%-os volt a növekedés. A közszférában visszafogottabban 1,4%-kal emelkedtek a fizetések az egy évvel korábbihoz képest. Az átlagkereset 219.100 forint volt januárban. Ezen belül a magánszektorban dolgozóknak 225.000 forint, míg a költségvetési szervezeteknél alkalmazásban állóknak 206.800 forint volt januárban az átlagfizetése. A devizaadósok 20 millió forintig kérhetik az árfolyam rögzítést, így döntött az országgyűlés. Az egyik feltétel, hogy az adósnak ne legyen 3 hónapnál hosszabb elmaradása a törlesztésben. A svájci frank alapú devizahiteleket 180 forinton, az euró kölcsönöket pedig 250 forinton rögzítik.
Ellenszavazat nélkül fogadta el az országgyűlés az árfolyamgátról szóló törvényt. A devizaadósok áprilistól jelentkezhetnek a programra. Aki jogosult, egészen 2017-ig csökkentett részletet fizet. A svájci frank alapú devizahitelt 180 forinton törleszthetik, az eurókölcsönt pedig 250 forintos árfolyamon.
Jelentős mértékben, és most már nem csak néhány devizahiteles számára, hanem itt több százezer devizahitelesről van szó a felmérések szerint, biztosítja azt, hogy jelentősen csökken az elkövetkező zendő időszakban a havi törlesztő részlete.
Feltétel, hogy az adósnak ne legyen 3 hónapnál hosszabb elmaradása a törlesztésben. A különbözet egy másik számlán gyűlik majd, és az csak 2017 második felétől kell elkezdeni törleszteni. De csak a tőketartozást, mert a kamatot az állam és a bankok fele-fele arányban átvállalják. A Széchenyi Hitelszövetség szerint a rögzített árfolyamon túl az is segítséget jelentene még, ha Magyarországon is elfogadnák az úgynevezett elsétálási jog lehetőségét. Ezzel meg lehetne akadályozni, hogy a devizahitelesek a végletekig eladósodjanak. Jelenleg ugyanis azok, akik a kölcsönt felvették, jelentős részüknek már jóval nagyobb a tartozása, mint a jelzálognak felajánlott házuk értéke. Külföldön egyébként sok helyen létezik az elsétálási jog.
A hitelnyújtásnál is mindenki tudja, hogy van egy ilyen jog. Nálunk ugye nem volt ilyen, és itt kezdődnek azok a viták egyébként, hogy vajon hogy lehet visszamenőleges hatállyal ezt az egészet.
Erről már tavaly is folytak tárgyalások a kormány és a bankszövetség között, de nem sikerült megállapodni.
A parlament döntött arról is, hogy augusztus 31-ig kötelesek a bankok forintra váltani a tartósan nem fizetők devizahitelét, ha a fedezetül szolgáló ingatlan a kölcsön felvételekor nem ér többet 20 millió forintnál. A pénzintézeteknek a forintra váltás napján el kell engedniük a tartozás negyedét. A devizakölcsönöket a jegybank által meghirdetett május 15-e és június 15-e közötti középárfolyam átlagán kell forintosítani. Soha nem látott hajtóvadászatot indítottak a toulouse-i gyilkos ellen. Tegnap 3 gyereket és egy tanárt lőtt agyon egy motoros a város egyik zsidó iskolája előtt. Az elmúlt napokban 2 hasonló támadás is történt. Egyelőre csak találgatják, hogy iszlamisták vagy szélső jobboldaliak állhatnak-e a gyilkosságok mögött. Ma a francia iskolákban 1 perces néma csenddel emlékeztek a toulouse-i vérengzés áldozataira.
Franciaországban délelőtt 11 órakor 1 percre megállt az élet. Nicolas Sarkozy elnök az egyik párizsi iskolában emlékezett meg a toulouse-i vérengzés áldozatairól. A főváros utcáin este több ezeren vonultak végig, az erőszak ellen tiltakoztak. Az, hogy ilyen sokan vagyunk, az bizonyítja, hogy egy ilyen szörnyűség mindenkit megráz, függetlenül a vallásától. Fel kell rázni az embereket, hogy vigyázzunk egymásra, mert ilyen nem történhet meg még egyszer, mondta az egyik résztvevő. Eközben a toulouse-i iskolánál, ahol a lövöldözés történt, hozzátartozók és barátok virrasztottak. Az áldozatok koporsóit éjszakára az iskolaépületben helyezték el. A hétfői vérengzésben 4 haltak meg. Egy 30 éves héber nyelvtanár, 3 és 6 éves gyermekei, illetve egy 10 éves kislány, akinek apja szintén az iskolában tanít. Az áldozatok mindannyian francia-izraeli kettős állampolgárok voltak. Kegyetlen gyilkosság történt, olyan vérontás, amelynek valószínűleg antiszemita célja volt. De ártatlan gyermekek életét elvenni mégis miféle célt szolgálhat, mondta Benjamin Netanyahu izraeli kormányfő. Franciaországban az elmúlt évtizedek legnagyobb hajtóvadászata indult. Az álmokfutó nagy valószínűséggel más gyilkosságokkal is gyanúsítható. Az iskolánál ugyanis feltehetően ugyanazzal a fegyverrel lőttek, mint néhány nappal korábban a Toulouse-tól nem messze lévő kisvárosban, ahol 3 afrikai származású francia katonát lőttek agyon. A hatóságok szerint a lopott fekete moped is ugyanaz lehetett mindkét helyszínen. Franciaországban a legmagasabb fokozatú terrorriasztás lépett életbe. A rendőrség bárhol, bármikor alapos ellenőrzéseket végezhet, akár leállíthatja a tömegközlekedést is, vagy teljes iskolákat is kiürítethet. Az ország több iskolájához fegyveres őröket is kivezényeltek.
Ma temetik a kopt egyház vezetőjét, 3. Senudát. Az egyiptomi keresztények vezetője szombaton hunyt el 88 éves korában. Több 10 000 hívő rótta le kegyeletét a kopt pápa ravatalánál az elmúlt 2 napban Kairóban.
Délelőtt kezdődött a szertartás a kairói Szent Márk székesegyházban, ahol 2 napon át járulhattak a hívők 3. Senuda ravatalához. Több 10 000 rótták le kegyeletüket, és most a gyászmisére is hatalmas tömegek érkeztek. A világ egyik legősibb egyházának, a 10 milliósra becsült egyiptomi kopt közösségnek vezetőjét ezután végakarata szerint egy észak-egyiptomi sivatagi kolostorban helyezik végső nyugalomra. Ugyanott, ahová 1981-ben az akkori egyiptomi elnök Anwar Sadat száműzte, azzal a váddal, hogy az egyházfő viszályt szít az arabország muzulmán és keresztény lakosai között. 3. Senuda tavaly nyáron Budapesten is járt, ahol felszentelte a magyarországi kopt közösség templomát, találkozott Orbán Viktor miniszterelnökkel és Semjén Zsolt miniszterelnök helyettessel. Magyarországon az egyházakról szóló törvény alapján a kopt közösség elismert egyházként működik. Hogy a konklávéban mikor választják meg a vallási vezető utódját, és hogy ki lesz az, egyelőre nem tudni. A kopt egyházfői feladatokat ideiglenesen Pakomiosz püspök látja el.
Több pokolgépes merényletet hajtottak végre Irakban ma reggel, több városban is robbantak bombák, 30-an haltak meg. A legsúlyosabb merénylet a síták szentvárosában, Kerbelában volt, ott 2 robbantásban 9-en haltak meg és 40-en megsebesültek. Hírügynökségek az Arab Liga csúcsértekezletével hozzák összefüggésbe a merényleteket, az Arab Liga vezetői jövő héten találkoznak Irakban. Ezen kívül ma van 9 éve, hogy az Egyesült Államok megtámadta Irakot. Holnap újabb csúcsra emelkedik a benzinára. A 95-ös 5 forinttal, a gázolaj pedig 4 forinttal drágul. A benzin 442 forintba kerül, majd a dízel pedig 443 forintba. Egy hete 7 forinttal nőtt az üzemanyagok ára, a töltőállomásokon 20-25 forintos különbség is lehet. A híradó által megkérdezett szakértők szerint most azért drágul az olaj, mert a piac tart az iráni konfliktustól. Fizetett a BKV az UniCredit banknak 5 milliárd forintot, ennyi kölcsönt kellett tegnap visszafizetni a közlekedési vállalatnak. Ellenkező esetben a bank lehívta volna az állami garanciát, és ezzel a BKV valamennyi hitele automatikusan lejártá vált volna, ami megbéníthatta volna a vállalatot. Ma délután tovább egyeztetnek a BKV-nak hitelező bankok Tarlós István főpolgármesterrel, összesen 7-en. A BKV-nak holnap egy 2 milliárdos kölcsönt kell visszafizetnie, hétvégén pedig egy másik 4,5 milliárdos hitele jár le. A cég finanszírozásáról várhatóan a héten ismét tárgyal a kormány. Mostantól csak az a kórház kap gyógyszert, amelyik előre fizet, legalábbis az egyik nagy gyógyszerkereskedőtől. A cég azért döntött így, mert a vele szerződésben álló magyarországi egészségügyi intézmények több milliárd forint adósságot halmoztak fel. Az életmentő szereket továbbra is kiszállítják. A Magyar Kórház Szövetségnél azt mondják, hogy mindaddig lesz adóssága a kórházaknak, amíg marad a mostani rossz struktúra.
Ezeket a gyógyszereket is csak több hetes késéssel tudta kifizetni a Heimpál gyermekkórház. Az intézmény több 10 millió forinttal tartozik a kereskedőknek.
egészen a múlt év végéig a gyógyszer nagykereskedőkkel külön megállapodásokat tudtunk kötni, ami azt jelenti, hogy havi rendszerességgel törlesztettük az adósságállományunkat.
Egyre több azonban az olyan kórház, amely már nem tud vagy nem is akar megállapodni a kereskedőkkel. Akad olyan, amelyik néhány millióval, de van olyan is, amelyik több százmillió forinttal adós.
Durván 3 milliárd forint.
Ennyivel tartoznak a magyarországi kórházak az egyik legnagyobb gyógyszer nagykereskedőnek. A cég vezérigazgatója Feller Antal azt mondja, ha az intézmények nem fizetnek, akkor ők sem tudnak a gyógyszergyártóknak, így leállhat a beszerzés. Ezért napokon belül korlátozásokat vezetnek be. A sürgős, életmentő készítményeket mindenhova kiszállítják. A régi adósoknak azonban csak akkor visznek gyógyszert, ha a kórház előre fizet.
Nem állítjuk le a kórházak felé a szállítást, de csak akkor tudjuk a megrendelt gyógyszert elindítani, hogyha a kórház jelzi és bizonyítja, hogy annak a gyógyszernek az ellenértékét ő banki utalással elindította.
Ráczi Jenő, a Magyar Kórház Szövetség elnöke szerint nincs Magyarországon olyan kórház, amely ne görgetne maga előtt több milliós adósságot. Becslések szerint az egészségügyi intézmények 10-12 milliárd forinttal tartoznak beszállítóiknak.
Ezt a struktúrát ebben a finanszírozási rendszerben, ebből a finanszírozási mennyiségből a szakmai elvárásoknak megfelelően nem lehet működtetni. Ezt már évek óta nyögjük magunk előtt.
Az egészségügyi államtitkárságnál azt mondják, nem avatkoznak bele a kórházak és a beszállítók pénzügyi vitájába, de azzal például, hogy a kórházak állami kézbe kerülnek, egy jóval hatékonyabb és összehangoltabb gyógyszerbeszerzésre lesz lehetőség.
Magyar fogorvosoktól követel 10 millió forint kártérítést az osztrák fogorvosi kamara. A magyar orvosok több bécsi napilapban úgy hirdették szolgáltatásaikat, hogy az árakat is közzétették. Az osztrák törvények ugyanakkor tiltják, hogy a médiában bárki is az árak feltüntetésével reklámozza magát. A magyar fogorvosok úgy vélik, olcsóbb kezeléseikkel konkurenciát jelentenek, ezért támadja őket az osztrák kamara.
Az osztrák ügyvédnek az óradíja 350 euró.
Ennyit fizet ügyvédjének most Bartos Gábor, hogy képviselje őt a bécsi fogorvosi kamarával szemben. Még 6 évvel ezelőtt nyitotta meg rendelőjét Moson-Magyaróváron, és szolgáltatásait nem csak a hazai, de az osztrák újságokban is meghirdette. Tavaly a bécsi fogorvosi kamara feljelentette, és 34 ezer eurós kártérítést követelt tőle.
Azt kifogásolták, hogy szerepelnek benne az árak, hogy mit mennyire csinálok, illetve szerepelt benne az, hogy tavaszi akció, árengedmény.
Az osztrák törvények 2010. júliusa óta ugyanis tiltják, hogy az árak feltüntetésével reklámozza valaki a szolgáltatását a médiában. Bartos Gábor első fokon elveszítette a pert, de fellebbeznek. Fischer Zsolt Bécsben dolgozik fogorvosként. Őt egy internetes hirdetés miatt büntették meg. Azt mondja, az osztrák orvosokat is büntetik, ha szabályt szegnek.
A kamara ügyvédeket bíz meg, ügyvédi irodákat bíz meg azzal, hogy figyelje a fogorvosokat Ausztria egész területén.
A bécsi fogorvosi kamara szóvivője azt mondta, nem kivételeznek a hirdetések ellenőrzésekkor. Ausztriában a hirdetéseknek szigorú irányelvei vannak, büntetnek függetlenül attól, hogy ki adja fel a hirdetést, mondja a kamara szóvivője. A feljelentett magyar fogorvosok jogtalannak tartják, hogy figyelmeztetés helyett egyből kártérítést követelnek tőlük.
A termés 50-70%-át érte fagykár az Alföld több gyümölcsösében, februárban a kajszibarack és a szőlő fagyott el sok helyen. Az később derül ki, hogy a hetekig tartó hideg miatt mennyire emelkedik a gyümölcsök ára. A gazdáknak még egy hetük van, hogy bejelentsék a kárukat.
A fák alsó ágain található rügyek szemmel láthatóan kézzel könnyen leszedhetők, könnyen leperegnek.
Sípos Zoltán kertészmérnök a Kecskemét környéki kajszibarack ültetvényén mutatja a fagykárt. Két méteres magasságban szinte minden fa károsodott.
Ahogy a környékben dolgozó kollégákkal beszéltem, úgy tudom, hogy 50-70%-os a fagykár.
A szőlőültetvényeken a fagyérzékeny fajták közül a sárfehérnek és a kövidinkának a hajtásai Bács-Kiskun megyében sokfelé teljesen elfagytak. A magasabban fekvő villányban azonban a tőkék jól tűrték a hideget.
Nagy fagykárról kivéve a völgyekbe, völgykatlanokba elhelyezkedő ültetvényeket nem igazán beszélhetünk.
Idén megváltozott a kockázatviselési és kárenyhítési rendszer. Korábban az őstermelőknek nem volt kötelező a belépés, most ezt a birtok mérettől tették függővé. Az agrárgazdaságért felelős államtitkár azt mondja, a gazdáknak egy hetük még van a fagykárok bejelentésére.
Március 26-áig mindenki, akinek idén, sőt tavaly november 1-e óta, hiszen a kárenyítési időszak az akkor kezdődött, valamilyen fagykára keletkezett, az a földművelésügyi hivatalokhoz tegye meg a szükséges bejelentéseket.
A kárenyhítésre, de ebben a fagykár mellett az összes természeti kár, így az aszálykár is benne lesz, idén a tavalyi összeg kétszerese, 8,2 milliárd forint áll rendelkezésre. A fagykárok összesítése két héten belül fejeződik be, akkor derül ki az is, hogy a terméskiesés miatt emelkednek-e majd a fogyasztói árak.
Tyúkvásárlási láz van Csehországban, miután duplájára nőtt a tojására. Volt olyan falu, ahol 5 kilométeres kocsisor torlódott össze a helyi baromfi tenyésztők előtt. Többen akár 6 órát is vártak, hogy tyúkhoz jussanak, még felárat is fizettek érte. A tojás a szigorodó uniós szabályok miatt lett hiánycikk, mert sok baromfi tartó nem tud eleget tenni a követelményeknek. A német sajtó szerint húsvét előtt a határmenti településeken beindulhat a tojásturizmus. Fél méter magasan felpúposodott a sína a hőmérséklet ingadozástól az Árpád hídon még tegnap, az egyes villamost egy órára le kellett állítani. A BKV szerint az éjszakai és a nappali hőmérséklet közötti nagy különbség miatt deformálódott el a sín. Ez nem ritka jelenség, igaz, nyáron többször a forróság miatt görbülnek el a sínek. Hosszú betegség után elhunyt Sík Igor, Balázs Béla díjas operatőr, a Magyar Televízió örökös tagja. Sík Igor 1927-ben Moszkvában született, élt az egykori Szovjetunióban és az Amerikai Egyesült Államokban. 1957-ben diplomázott a Színművészeti Főiskolán, majd a Magyar Televízió operatőre volt. Minden műfajban dolgozott, munkáinak száma több mint 1000-re tehető. Olyan nagy rendezőkkel dolgozott együtt, mint Zsúrz Éva, Horváth Ádám, Keleti Márton, Szinetár Miklós és Ádám Ottó. Sík Igor áprilisban lett volna 85 éves. Következnek a sporthírek, majd az időjárás jelentés. Híradóval legközelebb 7:30-kor jelentkezünk. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!
Millió tartozást így, percek alatt, szó nélkül, gond nélkül, hogy ne.
Ő 3:30-4 iszik egy kávét, duplát 2 cukorra, amit 30 másodperc alatt főz le a gép.
Vagy itt a gépben.
Te hogy hagyom?
De itt hagyod, majd elmondom.
Minél kevesebbet beszélek velük, annál jobban felcsikázom az érdeklődésüket.
Minél kevesebbet beszélsz velük, annál inkább szerződésszegésnek vélik a dolgot. Jog első szabály.
Marslakók. Ma 20:10 az M1-en.
Soha ne hidd azt.
Semmi jövőbeni remény.
Semmi. Hogy eljárt feletted az idő.
Nem maradhatsz egyedül, majd én szerzek neked valakit.
Mert bármely pillanatban visszakaphatod mindazt.
Ezt hogy csináltam?
Amit elveszettnek hittél.
Mrs. Robinson el akar engem csábítani.
Akarod, hogy elcsábítsam?
Michelle Pfeiffer.
40 vagyok.
Én 29.
Porrád, anyád lehetnék. Ma 20:40 az M1-en.
Jó napot kívánok! A debreceni labdarúgás jelene szép, hiszen a csapat veretlenül vezeti a bajnokságot, és a vezetők dolgoznak azon, hogy a jövő is sikerekben gazdag legyen. Tegnap letették a labdarúgó akadémia alapkövét.
Debrecenben a jövő és a jelen is biztos alapokon nyugszik. Hamarosan elkezd épülni az akadémia, a DVSC pedig immár 6 pontos előnnyel veretlenül vezeti a bajnokságot. A legtöbb rúgott és a legkevesebb kapott gól is a Loki nevéhez fűződik. Egyelőre azonban csak a hétközi Újpest elleni kupa elődöntővel foglalkoznak.
Egy rangadón nyerni idegenben az mindig nagyon nagy dolog. A másik az, hogy valóban a Fehérvár nagyon jó csapat, tehát számítottunk arra, hogy mindent meg fognak tenni azért, hogy nyerjenek, de nekik volt veszteni valójuk. Mi még bíztunk magunkba, és mi csak a saját játékunkra koncentráltunk, a saját játékunkkal próbáltunk foglalkozni, és úgy néz ki, hogy ez sikerült.
Történelmi tetre készül a Szolnoki Olaj. A csapat lehet az első magyar együttes, amely bejut az Euro Challenge Kupa 4-es döntőjébe. Az út a lett Ventspilsen át vezet.
A második mérkőzésen bravúros véghajrával 82-76-ra nyert a Szolnok hazai pályán a lett Ventspilsen ellen. Ezzel a győzelemmel az Olaj életben tartotta reményeit, hiszen ma este előfordulhat az, ami eddig még soha. Magyar csapat kerülhet a legjobb négy közé.
A nemzetközi porondon megtapasztaltuk már, hogy nagyon-nagyon nehéz idegenben meccset nyerni. Úgyhogy nagyon nagy összpontosítás kell, nagyon nagy koncentráció. Ez a lett csapat, ez egy nagyon jó csapat. Nagyon nagy meglepetés, egyik csapat sem tud már a másiknak tartogatni, úgy gondolom. Próbáltunk azért egy kicsit új dolgokra készülni, az ellenfélt meglepni. Hát majd meglátjuk a mérkőzésen, hogy ez hogy fog elsülni. Természetesen a győzelemmel lennénk elégedettek, hogyha sikerülne bejutni az Euro Challenge Final Four-ba, meg fogunk érte mindent tenni, aztán meglátjuk, hogy ez mire lesz elég.
Maradunk a kosárlabdánál. Az NBA-ben Dirk Nowitzki remekelt, a Dallas címvédőhöz méltóan játszott. Az ellenfél a Denver volt.
Igen, csak hullámzó teljesítmény nyújt idén a bajnoki címvédő Dallas Mavericks, ráadásul a kékmedesek ezúttal a liga legponterősebb csapatához. Azaz a Denver Nuggetshez látogatta. Ennek ellenére mégis a vendégek akarata érvényesült, és főképp Dirk Nowitzki, aki 33 pontjával nem csak magasságával lógott ki a mezőnyből. A Dallas minden negyedet megnyert, apránként növelte az előnyét, így végül meglehetősen simán 112-95-re nyert. A tavalyi bajnok ezzel zsinórban negyedik győzelmét aratta, és az alapszakasz hajrájához közeledve jelezte, komolyan gondolja a címvédést.
A New York és a New Jersey játékosai jégkorongozhattak volna, de ők egy másik sportágat választottak. Ezt leginkább a box és a birkózás keverékeként írhatnánk le.
Hogy mennyire kedvelik egymást a Hudson folyó két partján, az rögtön a nyitóbuli után kiderült. A kékmezes Rangersnél a védő Stu Bickel még sohasem állhatott oda bedobáshoz. Hamar kiderült, hogy mi ennek az oka. A bemelegítő bunyóhoz többen is csatlakoztak, így még el sem kezdődött a meccs, már is 7 játékos mehetett a büntetőpadra. A verekedés közepén hirtelen kitört egy jégkorong mérkőzés. A Madison Square Garden nézői a második percben már gólt is láthattak, Brandon Dubinsky révén az övéig szereztek vezetést. Patrick Elias vezetésével, aki már 7. szezonjában jutott 25 gól fölé, kapaszkodni kezdett a vendég New Jersey, egyenlíteni azonban nem tudott. A Rangers ilyen felvezetés után érthetően nem akarta kiengedni kezéből a meccset, és végül 4-2-re győzött. Ezzel elsőként a keleti főcsoportban kiharcolta a rájátszást.
Elszántan érkeztek, de üres kézzel távoztak. A spanyol labdarúgó bajnokságban a kiesés elkerüléséért harcoló Racing Santander az espanyol vendégeként lépett pályára.
A bentmaradásért küzdő zöldmezes Racing Santander kezdte jobban a mérkőzést, hiszen Stuani góljával már a 12. percben megszerezte a vezetést. Nem ünnepelhettek azonban sokáig a vendégek, ugyanis Verdú gondolt egy merészet és gyönyörűen tekert a bal felső sarokba. Az egyenlítés után is a hazaiak támadtak többet, és Coutinho mesteri lövése után 2-1-es hazai előnnyel mehettek szünetre a csapatok. Az 52. percben Guyont második sárgalapja után kiállították, így az addig is vezető barcelonaiaknak 10 ember ellen már végképp nem volt nehéz dolguk. A kegyelemdöfést Héctor Moreno adta meg, aki a 80. percben közelről stukkolt a kapuba. Az espanyol 3-1-re győzött, és így 6. a tabellán, a Racing pedig immár 9 mérkőzés óta nyeretlen a spanyol bajnokságban.
Sporthírekkel a 7:30-as híradó után Petrovics Mérei Andrea várja önöket. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Jó napot kívánok, kedves nézők! Az alapvetően napos tavaszi időről tudok csak önöknek beszélni a következő időszakban, ugyanis időjárásunkat egyre inkább egy anticiklon alakítja. Habár most még a nyugati-délnyugati területeken valamivel több a felhő, ezek a felhők azonban estére szinte teljes egészében eltűnnek, így aztán a Kárpát-medencében a következő napokban alapvetően napos, száraz idő valószínű. Légköri frontot sem tudok mutatni, hiszen anticiklonban nincs front, mint ahogy azt tudjuk, és itt van ez a nagy M betűvel jelzett terület, ez az anticiklon alakítja. alakítja az egész kontinens időjárását a következő időszakban. Most a délutáni órákban tehát általában sok napsütés várható, északon lesznek zavartalanul napos területek, ugyanakkor nyugaton, délnyugaton ma még több lesz a felhő, de ezekből a felhőkből már csapadék nem valószínű. A hőmérsékleti csúcs általában 14 és 19 fok között alakul. Éjszaka viszont a derült ég alatt viszonylag gyorsan fog csökkenni a hőmérséklet. Több helyen akár gyenge fagyra is lehet számítani. A leghidegebb az északi középhegység völgyeiben valószínű, itt mínusz 5 fok körüli legalacsonyabb hőmérséklet valószínű. Másút szeszélyes eloszlásban általában mínusz 2 és plusz 4 fokot mérhetnek. Holnap napközben a Dunántúlon sok napsütés várható, csapadék természetesen sehol sem lesz. Néhol ugyan megjelenhetnek gomoly felhők az égen, de hát ezek természetesen csapadékot nem adnak. A déli területeken akár 20 fokot is mérhetnek, mint ahogy igaz lesz ez a délalföldre is, ahol szintén sok napsütés valószínű, észak-észak-kelet felé haladva valamivel hűvösebb idő várható, de így is a márciusi átlagnál több fokkal melegebb lesz. A következő napokban még egy picit erősödik a nappali felmelegedés, csak kevés felhőre számíthatunk. Az éjszakai lehűlés mértéke is valamelyest mérséklődik az idő előre haladtával. Vasárnap viszont úgy tűnik, valamivel nedvesebb levegő érkezik, akkor már záporokra is lehet számítani. Köszönöm figyelmüket, jó étvágyat kívánok az ebédhez, viszontlátásra!
Egy különleges hely.
Ennél mesésebb helyet még sosem láttam.
Ahol az álmok valóra válnak.
Bizonyítanom kell a nejemnek, hogy menni fog.
Ahol a szívek begyógyulnak.
A beteg végre először érzi, hogy él.
Ahol az indulatok néha elszabadulnak.
Gyűlöllek téged!
Én is gyűlöllek!
Ahol az emberek egymásra találnak.
Akkor?
Ahol zajlik az élet.
Fuss az életedért, Junior!
Everwood. Minden hétköznap az M1-en.
Keresztszemes hímzés műanyagra, drágakő helyett lávakő és mozaikká összeszerkesztett Barbie cipellők. A kortársban az év ékszere díj kapcsán most igazi, kortárs ékszereket próbálunk fel és próbálunk megtalálni.
Kortárs. Szerdán este az M1-en.
Egy férre mindig föl kell nézni.
De ha nem, akkor fölnézze a titkárnőt.
Odaálltunk, hogy szeretnénk összeházasodni, hogy jó van, édeském, hány évesek vagytok? Biztos ez?
Lehet, hogy ők azt érzik, hogy ha én szeretnék egy stabil házasságot, akkor nagyon korán, nagyon mélyre kell engedni a gyökereimet.
Valószínűleg nem találkoztam azokkal az emberekkel, akikkel ezt véghez lehetett volna vinni.
Négy szellem. Pénteken este az M1-en.
Két testvér.
Menj a francba.
Az egyik menő.
Rendőrség, kezeket fel!
A másik kicsit lúzer. De egy dolog közös bennük. Mindketten szerelmesek.
Neki én kellek.
Ráadásul ugyanabba a nőbe.
Nem tudod elfelejteni.
Gyűlölek! Laura. A Valami Amerika rendezőjének filmje. Szombaton 23 óra 30 perckor az M1-en. Pintér Attila irányításával új lendületet kapott a Győr. A bajnoki címért folytatott küzdelemben azzal a pakssal találkoznak, mely minden mérkőzésen kihozza magából a maximumot. Győri Eto FC, MVM Paks. Vasárnap délután élőben az M1-en. Ha lemaradtak, megnézhetik a meccset az M2-n vagy a Dunavördön. A mocsai csapat három lépésre van Londontól. Az első Macedónia, a második Brazília, a harmadik Svédország. Férfi kézilabda olimpiai selejtezőtorna élőben az M1.